Persze kérdés, hogy mennyien próbálkoznak pontosan. Megkérdezzük mindjárt Csáki Csongort, aki itt van velünk a stúdióban. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Ugye a Rákóczi Szövetség főtitkára, hogy halad most az aláírásgyűjtés a kisebbségi jogért? Ugye 1 millió aláírás keresztül gyűjteni április 3-áig?
Így van, egészen április 3-áig.
Na és akkor hogy vagyunk most?
Ugye amit egészen konkrétan lehet látni az internetes felületeken, az a elektronikus aláírások száma.
Gyorsan meg is nézem, azt mondja EU tagállamok, ott kell ugye így nézni, van. És mindjárt kiadja a friss eredményt.
Valahol 83 ezer felett jár az elektronikus aláírások száma.
Igen, Magyarország ide 344.816 az összes. Ebből így kellene csinálni legalább 600 ezeret.
Ugye egy nehéz kérdés, hogy a papíralapú és az elektronikus aláírások száma az hogyan is aránylik egymáshoz. Azt szokták mondani, hogy nagyjából egy harmada az aláírásoknak elektronikusan gyűlik, még a felmaradó rész az papíralapon. És ha a magyarországi aláírásgyűjtést vizsgáljuk, akkor igazából azt tudjuk becsülni, hogy az elektronikus és a papíralapú aláírások száma összesen valahol 200 és 250 ezer között jár jelen pillanatban.
No, mit érhetünk el mindezzel? Ugye próbáljuk egy kicsit a helyzetet elemezni. Vannak a dél-tiroli németek, autonómiájuk van területi is. Vannak a finnországi svédek, államalkotó nemzetnek ismerik el őket Finnországban. Vannak a katalánok, széles autonómiával külön kormánnyal rendelkeznek, a baszkok is egyébként Spanyolországon belül. És még sorolhatnánk hosszan, ehhez képest, ami a Kárpát-medencében van, tragédia.
Nagyon heterogén az Európai Unió területe, ha azt nézzük, hogy az őshonos kisebbségeknek a védelme az hogyan is alakul. Vannak jó példák, és ezt szerkesztő úr most felsorolta.
De vannak rossz példák is?
Vannak rossz példák. Ha csak arra gondolunk, hogy az elmúlt évtizedekben mondjuk Felvidéken, Erdélyben milyen helyzetben volt az ott élő magyar kisebbség, akkor annak lehet látni a hullámzását. Voltak jobb periódusok, voltak egészen rosszak, vagy ha egy kicsit kitekintünk a Kárpát-medencén kívülre, van olyan ország, például Görögország, ami, hogy is mondjam, egy az egyben tagadja azt, hogy a területén élnek őshonos nemzeti kisebbségek. Mondhatnánk Bulgáriát. Tehát vannak olyan országok az Európai Unió területén.
De ez inkább Közép- és Kelet-Európa?
Inkább Közép- és Kelet-Európa, de azért látszik az is, hogy ez egy Nyugat-Európában sem mindig teljesen egyértelmű a helyzet, hiszen Spanyolország is egy nagyon összetett kérdés ilyen szempontból, de ha azt nézzük, hogy Belgiumban, Franciaországban, hogy áll az őshonos nemzeti kisebbségek jogvédelme, ott sem lehet kizárólag megnyugtató helyzetekről beszélni.
Na most mit tudunk elérni ezzel a kisebbségvédelmi csomaggal? Mennyiben tudunk előrelépni? Mert ugye most ebben a pillanatban az a helyzet, hogy az Unió hivatalosan nem tesz semmit az őshonos kisebbségekért, mert hogy azt mondja, hogy ez tagállami hatáskör. Ugye, és ez így valahogy azt gondolom, hogy ez nem értékközösség.
Így van, gyakorlatilag látszik az, hogy van egy olyan rés az Európai Unióban, amit be kellene foltozni, és azt gondoljuk, hogy egy történelmi esélyt kaptak az őshonos nemzeti kisebbségek, köztük a határon túli magyarok, akkor, amikor múlt év tavaszán az Európai Bizottság beegyezte és engedélyezte a Minority Safe Pack, a nemzeti kisebbségvédelmi kezdeményezés aláírásgyűjtését. Egy hosszú folyamat volt, amíg ez az aláírásgyűjtés zöld lámpát kapott, és most az a cél, hogy április 3-áig legalább 1 millió aláírást összegyűjtsön ez a kezdeményezés az egész Európai Unió területén, és abban bízunk, hogy mi magyarok, akár magyarországi magyarok, ehhez nagyon nagy számban hozzá tudunk járulni, hiszen ha felmutatjuk azt, hogy legalább 1 millióan aláírták ezt a kezdeményezést, akkor az Unió, Brüsszel nem söpörheti le ezt az asztalról. Vagyis köteles foglalkozni ezzel a kérdéssel, és hát reméljük, hogy ez a tematizálás, ezek az erőfeszítések előbb vagy utóbb célt érnek.
Itt van velünk Sárközi Júlia is, Olaszországból, római tudósítunk. Szervusz, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, szervusz!
No, hát ugye a dél-tiroli németekről már beszéltünk, azért ők 1955-ig még robbantottak is azért, hogy legyenek jogaik, tehát nem volt teljesen sima az út, de ott vannak például a ladinok, akikről kevesebbet tudunk, nekik milyen jogaik vannak? Ugye ők is az Alpokban élnek, ha jól tudom.
Igen, hivatalosan 40 ezer emberről beszélünk, és ez a kezdeményezés elsősorban őket érinteni Olaszországban, hiszen ők az a kisebbség, nyelvi és kulturális kisebbség Olaszországban, amelyről az olaszok is nagyon keveset tudnak. Ők ugyanolyan kettős vagy többes nyelvhasználatra jogosultak, mint például az Olaszországban élő szlovénok, albánok vagy németek, de ők azok, akik leginkább tiltakoznak amiatt, hogy a jogaikat, nyelvhasználatukat nem igazán tartják tiszteletben, amikor nem régen az új osztrák kormány részéről, Bécs részéről felmerült az, hogy esetleg az Észak-Olaszországban élő német kisebbség kettős állampolgárságot kaphatna, tehát nem csak olasz állampolgárságot élvezhetne, hanem esetleg osztrák állampolgárságot is, úgy ugyanezt felajánlották a ladinoknak is. Természetesen Róma azonnal hevesen tiltakozott, és egyelőre ott tartunk, hogy Róma és Bécs egyeztetni próbál, hiszen Bécs ezt már 2019-től be akarja vezetni, az olaszok viszont fékeznek, és azt mondják, hogy ezt a diplomáciai úton egyeztetni kell.
És mit szeretnének a ladinok, mit tudunk erről, hogy ők is azt szeretnék, amit a határon túli magyarok, hogy például saját jogon alapíthassanak iskolákat, használhassák a nyelvüket, a közigazgatásban teljesen természetesen, és egyéb kulturális jogokat? Vagy ez megvan nekik?
Papíron igen, de nem egy olyan erős nyelvi kisebbségről beszélünk, mint a határon túli magyarság részéről. Papíron minden joguk megvan, az Európai Unió számos kulturális projektjében részt vesznek, a nyelvi kisebbségek védelmében. Ahhoz, hogy ők ehhez a kezdeményezéshez csatlakozhassanak, több mint 50 ezer aláírásra lenne szükség Olaszországban. Ismétlem, papíron minden jogot élveznek, de ami a nyelvhasználatot illeti, nagyon kevéssé tudják ezt használni, tehát elsősorban kulturális kezdeményezések esetében beszélhetünk a ladin nyelv használatáról Olaszországban, a hétköznapokban, vagy például egy hivatalban, csak abban a szűk közösségben használják ők maguk egymás között, de amikor bemennek a postára, vagy bármilyen más közigazgatási hivatalban, akkor vagy az olasz, vagy esetleg azon a területen a németet használják, de ugyanaz vonatkozik például az Olaszországban élő 80 ezeres, tehát kétszer akkora albán közösségre, amely Olaszország déli részénél. Itt is megvan a kettős nyelvhasználat, de tulajdonképpen, ami a közigazgatást, az iskolát, vagy bármi más hétköznapi tevékenységet illeti, az olasz a döntő.
No, hát akkor nem mindenhol megoldott ezt, tényleg Nyugat-Európában, vagy Dél-Európában sem. Sárközi Júliának nagyon köszönöm, és most megszólítom dr. Tárnok Balást, a Rákóczi Szövetség jogi szakértőjét, aki Brüsszelben van, ha jól tudom.
Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Éppen ebben az ügyben jár Brüsszelben?
Részben igen, hétfőn lesz a Libe Bizottságban egy meghallgatás az európai polgárságról, és ott is szóba kerül a Minority Safe Act nemzeti kisebbségvédelmi kezdeményezés, valamint a szerdai napon az európai polgári kezdeményezés reformjából indult közmeghallgatásra kerül sor, és ott igyekszünk megosztani tapasztalatainkat, hogy milyen nehézségekkel szembesültünk a magyarországi aláírásgyűjtés során, és miként kéne az európai polgári kezdeményezésről szóló rendeletet úgy módosítani, hogy a jövőben még felhasználóbarátabb legyen, és még jobban érvényesülhessen az uniós polgárok akarata.
Már aláírtam ugye a www.jogaink.hu oldalon ezt a kezdeményezést, és amikor elküldtem az ismerőseimnek, hogy ők is írják alá, akkor volt olyan, aki visszaküldött nekem egy levelet, hogy jó, de hát az EU-ban nem nagyon bízunk, mert hát ebben az ügyben eddig se tett szinte semmit. Na most mi a garancia arra, hogy az EU most jobban szerepel ebben az ügyben, mint eddig?
Az első és legfontosabb garancia magából a polgári kezdeményezés jellegéből fakad, vagyis hogyha sikeres lesz az aláírásgyűjtés, és összejön az 1 millió aláírás a minimum 7 tagállamból, akkor az Európai Bizottságnak foglalkoznia kell az őshonos nemzeti kisebbségek ügyével első körben, tehát nyilatkoznia kell arról, hogy milyen jogi és milyen politikai lehetőségek vannak meglátása szerint egy ilyen javasolt kisebbségvédelmi csomag elfogadás előrelépés, hiszen az eddigiekben a bizottság nagyvonalúan lesöpörte az asztalra ezeket a kérdéseket, nem kívánt ezzel foglalkozni. Nagyon sok tagállam rendkívül erős lobbit fejtett ki annak érdekében, hogy az őshonos nemzeti kisebbség ugye ne is kerüljön napirendre, és ezt kerüli meg az európai polgári kezdeményezés, hiszen hogyha összejön az 1 millió aláírás, az Európai Bizottságnak muszáj napirendjére venni az ügyet, közmeghallgatást szerveznie, és az sem már elhanyagolható tényező, hogy itt az aláírás gyűjtés beszélgetés folyamán folyamatosan tematizálhatunk, felhívhatjuk az európai polgárok figyelmét arra, hogy van egy ilyen kérdés, ami abszolút rendezetlen, hiszen az őshonos, Európában őshonos nemzeti kisebbségek ügye jelenleg tökéletesen megoldatlan az Európai Unióban, bár voltak előrelépések, egy átfogó kisebbségek védelmét megfelelő módon biztosító jogi szabályrendszer nem került elfogadásra.
Igen, múltkor Gál Kinga fogalmazott úgy, hogy érdekes módon az őshonos állatok és növények jogait védi az EU, de az őshonos nemzeti kisebbségekét nem. Mi most megkérdeztük a leginkább érdekelteket, az erdélyi magyarokat, vagy az érdekeltek egyikét, az erdélyi magyarokat, a középiskolás erdélyi fiatalokkal Csíkszeredában Olá Gál Elvira beszélgetett.
Kisebbségmentő csomag, 1 millió aláírás Európa különféleségért. A Mártonáron gimnázium diákjaival beszélgetek, akik vagy társadalomtudomány osztályba járnak, és kitűnő eredményeket értek el a TUDEK versenyeken, vagy pedig a diák tanács tagjai esetleg demokrácia versenyen vettek részt.
Császárpás Zsombor. Ez egy elég fontos téma, és mivel minket is érint, mint Románián belül élő magyar kisebbség, szerintem fontos lenne valamit tenni is ezért az ügyért.
Európa 47 országában közel 100 millió olyan ember van, aki valamilyen kisebbséghez tartozik. Pácsa Gabriella.
Mint őshonos kisebbség szerintem sokkal több jogunk lenne úgymond ahhoz, hogy az oktatásban, vagy akár bármilyen más szempontból előnyt élvezzünk, mint azok, akik 10 vagy akár 20 év ezelőtt vándoroltak be ebbe az országba. Ugyanúgy őket is megilleti persze, de úgy érzem, hogy minket érint inkább, és mi vagyunk többen is, mint kisebbség Romániában.
Csiszer Bence, és úgy érzem az utóbbi időben, főleg felénk rengeteg konfliktus is származott, főleg ezzel a román-magyar szembenállással, és ez egy olyan dolog, ami örökös, és nekünk nagy beleszólásunk úgy érzem, hogy nincsen, amivel segíthetjük ezt a helyzetet.
Például az Európai Unió intézményeiről, Európai Bizottságról, Lisszaboni szerződésről, amely például lehetővé tette ezt az európai polgári kezdeményezést. Van-e lehetőség az iskolában tanulni, hallani?
Szerintem nem igazán, és pontosan az a probléma, hogy a legtöbb diáktársunk nem is tud róla, vagy nem is hallott a szavazásról, vagy lehet, hogy többen betöltötték a 18-at, tudnának segíteni ebben a problémában, de fogalmuk sincs róla, mert nem igazán beszélnek róla a diákok.
No, és akkor folytassuk itt a stúdióban Csáki Csongorral. Szívesen beszélnék arról pár szót, hogy Magyarország a régióban mondhatnánk, hogy példamutató, hiszen gyakorlatilag kulturális autonómiájuk van a Magyarországon élő kisebbségeknek. Alanyi jogon alapíthatnak iskolát, kisebb létszámmal, mint amekkorával egyébként a magyar iskolák működhetnek, lapot, és így tovább a nyelvi jogaik vannak. Ezzel beérnénk a szomszédos országokban is?
Én azt gondolom, hogy nagyon különbözőek a kárpát-medencei országok, hiszen Magyarországon azt gondolom, hogy nagyon sokféle nemzetiség él.
Igen, 13 regisztrált van.
Ugyanakkor az ő számuk teljesen másként aránylik országosan, mint mondjuk egy felvidéki, vagy akár egy erdélyi ott élő magyar kisebbségnek a sorsa.
És gyakran tömbben élő.
Így van, tehát én azt gondolom, hogy a magyarországi példa nagyon jó példa, hiszen Magyarország valóban élen jár a kisebbségei védelmében, jogaiban, és ha mondjuk ebből átvenne egyik-másik szomszédos ország, az biztos, hogy az ottaniaknak javára válna. Ugyanakkor vannak olyan speciális helyzetek, amiket nyilván testre kell szabni, ahhoz, hogy egy székelyföldi, vagy akár egy csalóközi magyar ki tudjon teljesedni, és a kultúráját, a nyelvét meg tudja őrizni hosszú távon.
Hát igen, hogyha visszatérünk Olaszországhoz, akkor mondjuk a déltiroli németeknek, akik szintén tömbben élnek, nyilván nem lenne elegendő az, ami a ladinoknak vagy az albánoknak kisebb létszámban még elegendő, hiszen ők területi autonómiát is akartak, és meg is tettek érte mindent, hogy meglegyen. Tárnok Balázs szólítom most Brüsszelben, hogy mi a következő lépés? Feltételezzük, hogy aláírják 1 millión ezt a kisebbségvédelmi kezdeményezést. És akkor holnaptól elkezdődik a küzdelem a tagországokkal, és onnan még sok-sok év, amíg ebből lesz valami?
Ugye ez a polgári kezdeményezés egy Európai Uniós jogalkotásra hívja fel az Európai Bizottságot, hogy indítsa meg ezt az eljárást. és amennyiben összegyűlnek a sikeresen az aláírások, első körben ugye ezt a nemzeti hatóságok fogják megvizsgálni. Ennek van egy több hónapos átfutási ideje, míg a 28 tagállamnak a nemzeti hatósága megvizsgálja az aláírásokat, és érvényességi vizsgálatot végez, de minek után meglesz a hivatalos eredmény arról, hogy hány érvényes aláírás gyűlt össze Európában is, amennyiben ez meghaladja az 1 milliót legalább 7 tagállamból, ugye az Európai Bizottságnak 3 hónapon belül választ kell adnia, amiben már említett jogi és politikai következtetéseit elkülönítve, válaszol, hogy megindítja a jogalkotási eljárást vagy sem.
Nem megteheti, hogy nem indítja meg?
Igen, megteheti, és az a szomorú helyzet áll fönn, hogy a 2012 óta ugye 4 polgári kezdeményezés tudta összegyűjteni a szükséges 1 millió számot a benyújtott majd 70-ből, és ebből a 4-ből sem volt olyan, ami teljes élettartamot futott be, tehát a bizottság valamilyen szinten mindig kibekkelte a jogalkotási eljárás megindítását. Ami viszont ebben a kezdeményezésben, a mi kezdeményezésünkben a mi javunkra döntheti az ügyet, hogy itt 9 javaslat van az asztalon, ez egy védelmi csomag, és mindenképpen egy kemény tárgyalás fog következni a szervezők és a bizottság között arról, hogy mely kérdésekben nyújtsanak be jogalkotási aktusra irányuló javaslatot. Ennek megfelelően úgy gondoljuk, hogy amennyiben sikeresen összegyűlik az aláírás szám, akkor ez lehet az első olyan polgári kezdeményezés, ami teljes életutat jár be, és a végén egy jogalkotási javaslattal zárul, és ebből a szempontból egyrészt az európai polgári kezdeményezések történetében, másrészt pedig az uniós kisebbségvédelem szempontjából is egy mérföldkő, egy alapkőne lehet.
De akkor minden esetre, hogy április 3-áig sikerül összegyűjteni az 1 millió aláírást, ugye ez a, újra felhívjuk a figyelmet a www.jogaink.hu oldalra, itt lehet aláírni, akkor következik még a munka, mondjuk a magyar kormány munkája, más kormányok munkája, és az Európa parlamenti képviselők munkája, hogy átvigyék a bizottságon ezeket a kezdeményezéseket a parlamentben is.
Így van, ez egy nagyon kemény egyeztetési folyamat lesz, azonban 1 millió uniós polgárnak az aláírása egy nagyon komoly legitimáció tényező, és én úgy gondolom, hogy ezt semmilyen esetben sem lenne szabad megkerülni.
És akkor Csáki Csongorral folytatjuk itt a stúdióban. Tárnó Balázs valahogy eltűnt az éterben, de talán el is mondta, amit szeretett volna.
Én annyit fűznek meg mindehez hozzá, hogy nem csak a jogaink.hu oldalon lehet aláírni a kezdeményezést, tehát nem csak a jogaink.hu oldalon, hanem ha valakinek ez bármilyen szempontból akadályt jelent, Magyarország bármelyik postájára, ha besétel, akkor ott kérheti az aláírás gyűjtőívet papír alapon, kap hozzá egy ingyenes válaszborítékot, és ilyen módon is lehet támogatni a kezdeményezést.
Tehát bármelyik postahivatalban is fel lehet adni.
Postahelyen alá lehet írni, így van.
Igen, és láttam, hogy Budapesten pedig a különböző tereken gyűjtenek délelőtt, délután, hétköznap, hétvégén is?
Gyakorlatilag minden hétköznapként vannak az aktivisták Budapest 6 nagyon forgalmas terén, illetve vidéki városokban, iskolákban, egyházak, önkormányzatok, nagyobb társadalmi szervezetek, tehát azt tudjuk mondani, hogy egyre inkább társadalmiasul ez az ügy, és egyre több helyen, egyre többen vállalják azt, hogy az aláírásokat gyűjtik a cél érdekében.
Érkeznek közben az SMS-ek a 39666-ra. Azt írja az egyik hallgatónk, hogy persze, hogy felelősek vagyunk az anyaországon túlélő magyarságért is, és minden kisebbségben élő embertársunkkal szemben is. A kezdeményezést mindannyiunknak alá kell írni, pártszimpátiától, vallástól és minden egyébtől függetlenül. Ez az egyik. Aztán a másik. A legfontosabb a saját kisebbségeinket megőrizni, határainkon belül kiállni értük minden fronton, nem csak szavakban, tettekben is. Arcátlanság, hogy az EU-n belül nincs ez egységesen kezelve. Legkirjóbb a franciaországi, romániai hozzáállás, ezeket nem szabad eltűrni. Nagyon helytelen, hogy csak szavakban fejezzük ki ezt. Tegyünk valamit, például írjuk alá. Önöknek van egy kezdeményezésük középiskolásokkal.
Így van, a középiskolásokat is arra bátorítottuk, hogy a tanáraik, szüleik, családjuk, ismerőseik körében is gyűjtsék az aláírást.
Mert 18 éve van a korhatár.
Igen, aki 18 éve.
Tehát választókorú, akkor Ausztriában 16 éves már aláírhatja.
Igen, és mi arra bátorítottuk a középiskolákat, hogy gyűjtsék az aláírást, és aki a legtöbbet összegyűjti verseny keretében, az egy 1 millió forint értékű kárpát-medencei utazási támogatást nyerhet, úgyhogy azt látjuk, hogy a középiskolák is belerendültek, és bízunk benne, hogy ezzel is az elérni kívánt cél felé haladunk, és április 3-án elmondhatjuk, hogy megtörtént, amit szerettünk volna.
No, hát ez nagyon jó. Meg lesz 7 országban az aláírás, mert ugye most Magyarországról beszélünk, azt már néztem itt Magyarország. Bocsánat, Tárnok Balázs szeretne valamit mondani, csak gyorsan, mert már csak egy percünk van.
Valójában a hét országból a szervezők szerint meg lesz az aláírásszám, ők a szervezők a FUEN útszámon, hogy 9-10 országból lesz meg, így ez az 1 milliós szám az, ami kérdés, és ebben kérjük minden magyar választópolgár segítségét is.
Igen, akkor mondjuk el még egyszer, hogy hol lehet aláírni, ezt most már Csáki Csongorral folytatjuk itt a stúdióban.
Elektronikusan a jogaink.hu oldalon, papíralapon pedig legegyszerűbben a Magyar Posta bármelyik postahelyén.
Illetve még a tereken is kint vannak. Hogy vannak kint pontosan, ezt is mondjuk el még egyszer?
Budapesten reggel 7 és 10 óra között vannak kint, délután pedig 3 és 6 óra között, és nagyjából ugyanez vonatkozik a vidéki nagyvárosokra is.
No hát akkor, tehát a Minority Safe Pack-kel, azaz a kisebbségvédelmi kezdeményezéssel foglalkoztunk az elmúlt percekben, a www.jogaink.hu oldalra felhívnám a figyelmüket, és a Magyar Posta hivatalaira is. Ott alá lehet még írni ezt a kezdeményezést. Csáki Csongorral, Tárnok Balázsral, Olá Gell Elvirával és Sárközi Júliával beszélgettem erről.